Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Biztos vagyok benne, hogy ma egy olyan könyvet fogunk ajánlani a figyelmükbe, amely könyv nagyon sokakat izgat tartalmánál fogva. Nem véletlenül használtam ezt a szót. Vendégünk K. Horváth Zsolt, akinek nemrég jelent meg a Bundátlan Vénusz című kötete a Pré kiadó gondozásában. És hát... Zsolt, rád bízom, hogy mondd el a hallgatóknak, vagy fejtsd meg, hogy milyen téma körül mozogsz, ha bár azt gondolom, hogy a maga a cím egy csomó fantáziát most itt elszabadított.
Tulajdonképpen kétféle módon lehet elkezdeni. Az egyik az, hogy mondjuk azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy alapvetően mégiscsak történész vagyok, és hogy akkor mit keresek én a kortárs kultúrában, vagy a kortárs ilyen testelméletek körül. És erre mondjuk a rövid válasz az lenne, hogy valójában én most már hosszú évek óta médiatanszéken tanítok, és ott az egyik órán alakult ki tulajdonképpen egy nem is vita, hanem inkább ilyen témakeresés volt, és a hallgatók szabadon választhattak abból, hogy milyen témát szeretnének feldolgozni. És mondjuk a 80%-uk, vagy talán több is az nő volt, és ők majdnem mind valamilyen testtel kapcsolatos témát választottak, kortárs kontextusban, tehát itt a különböző étkezési rendellenességek, testkép, Instagram, selfie, testépítés, női testépítés, szóval nagyjából ezeket a témákat variálták. És ez nem is most volt már, hanem nagyjából egy 8-10 évvel ezelőtt, és tulajdonképpen akkor vetettem így először fel, hogy hát oké, csak ne mindenki a mondjuk az étkezési rendellenességekről, vagy a testkép problémáiról írjon, hanem akkor legyen már valami más téma is, akkor vetettem fel, hogy mi lenne, hogyha erről írnának, szerintem mármint, hogy a szörtelenítés problémáiról írnának, illetve arról a viszonyról, hogy ez hogyan kapcsolódik a szépség fogalmának a megváltozásához, és akkor ezt nem követte túl nagy lelkesedés, vagy nem annyira örültek neki, egy kicsit olyan csend, kínos csend lett, szóval lehetett érezni, hogy kicsit olyan ciki maga a téma.
Várjál, lassítsunk. Hogy testkép ennyire izgatta a te tanítványaidat, a számodra, középkorú férfi számára érthető volt, logikus, hogy miért. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy így én ismerlek téged személyesen, és remélem nem hozlak zavarba a hallgatók előtt, hogyha elmondom, hogy te egy notóriusan borostás férfi vagy. Na, ez igaz? Még így van? Jók az emlékeim?
Így van, igen.
Tehát hogy jutott eszedbe a szőr?
Kezdjük az elsőre, tehát hogy te egyáltalán nem volt meglepő, mert hogy az ember jár kell a városban, vagy éppen csak olvasgat valamit az interneten, vagy nagyon sokfelé lehet látni az, hogy a reklámok, tehát ez nem új jelenség, ez tulajdonképpen évtizedek óta végigkíséri az életünket, és inkább azt tartom furcsának, hogy korábban nem nagyon voltak erre vonatkozóan kutatások, magyarul végképp semmi, mondjuk idegen nyelveken azért lehet látni, hogy jóval korábban megindult ugye a társadalmi nemek kutatásában elsősorban, de a maszk, tehát akár a nőiesség, akár a maszkulinitás, a férfiasság vonatkozásában, tehát idegen nyelveken azért volt erre reflexió, de a magyar nyelvű társadalomtudományos irodalomból tisztelet a nagyon-nagyon kevés kivételnek, igazából ezek kicsit olyan kényes témák voltak, ugyanúgy, mint ahogyan mondjuk csak hogy egy kicsit elkanyarodjunk ettől a témától, de nagyon szorosan kapcsolódik szerintem a test kérdéséhez, hogy mondjuk a replikának a egyik legutóbbi számában ugye a kelet-európai pornográfiának a politikai gazdaságtanát tárták fel szociológus kollégáim, ami szintén évtizedek óta itt lévő téma volt, tehát a rendszerváltás előtt már elkezdődött az, hogy az úgynevezett, most idézőjelben én mondom, nyugati producerek ugye Kelet-Európába érkeztek, Magyarországra, Romániába és más országokba, hogy olcsó testeket találjanak tulajdonképpen ezekhez a filmekhez, vagy nem is tudom, hogy filmek voltak-e, inkább csak ilyen rövidebb jelenetek, és a lényeget tulajdonképpen az, hogy ez egy abszolút itt lévő probléma, Ez szerintem nagyon sokban kapcsolódik a rendszerváltás utáni időszakhoz, mint ahogy a könyvnek az egyik fejezetében erre ki is térek, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez egy legitim téma volt, azzal együtt, hogy valóban egy ilyen borostás, középkorú ember vagyok, amit a könyv bemutató nagyon, vagy teljesen legitim módon meg is kérdezte az egyik hallgató, hogy miért egy férfi erről a témáról, és miért nem nő, és a második részén nem tudok válaszolni. Az első kérdés az a válasz szerintem, hogy a megközelítésem az alapvetően strukturális jellegű, tehát én strukturális problémát látok a testben és a test használatban. Megpróbálom eloldani a megközelítésemet az ilyen individuális jellegű, tehát ez a testet, te választásod, amelyet folyamatosan a populáris kultúra vagy a marketing súlykol belénk, hanem inkább azt látom benne, hogy ez egy társadalmi probléma, amely egyáltalán nem csak kelet-európai, sőt, nem elsősorban kelet-európai volt, hanem hozzátartozik a modernitáshoz, tehát ha végignézzük, akkor a test különböző pontjainak a testszőrzetek eltávolítása, a testszőrzetnek a kontrollja az a modernitáson, de főleg a 20. századon egyébként már végighúzódik. A kérdés inkább az volt, hogy ez hogyan változik, hogyan kap ideológiai töltetet egyébként a testnek a szépsége, ezt hogyan gondozzák például a populáris kultúrában, vagy a népszerű magazinokban, főleg képes magazinokban. Ezek a magazinok ilyen tudatipari termékként hogyan befolyásolják a fogyasztóknak a testképét. És azt is lehet látni, és ez tulajdonképpen a történeti benne, hogy ez nem tegnap kezdődött, és nem is a 2000-es évek elején, hanem jóval korábban, tehát valamikor a 20. század első éveire tehetjük. Tehát igazából az első megközelítésre azt gondolna az ember, és ezt egyébként ugye a szakirodalom is visszhangozza, hogy ez egy ilyen teljesen súlytalan, hogy most mondjam, egy ilyen peremjelenség, tehát hogy most pont ezekkel foglalkozni, annyi bajunk van. Ugye, és akkor na most pont ez az egyetlen egy lényegtelen dolog, ezt egyébként általában férfiak szokták mondani, úgy megjegyzem, és közben ugye kiderül, hogy a test az nagyon komolyan ideológikus, vagy egy elég komplex politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális problémába botlunk, amelyre ilyen komplexitással, vagy tehát, hogy azok a szakirodalmak, amelyeket én felkutattam, és amelyeket megnéztem, igazából valóban egy-egy szempontot ragadnak ki mondjuk a szörtelenítésnek a kérdéséből, de nagyon komplexen nem vizsgálták, pláne nem történeti módon, vagy legalábbis nagyon kevesen vizsgálták történeti módon, és engem tulajdonképpen ez biztatott fel arra, vagy jogosított fel arra, hogy megpróbáljam egy kicsit hosszabban tárgyalni magát a problémát, és megpróbáljuk megnézni egy ilyen, mondjuk így, hogy archeológiai módszerrel, hogy Michel Foucault mondta volna, vagyis megpróbáljuk a jelen használatát megérteni a múltbeli elképzelések és a múltbeli gyakorlatok révén.
Azzal együtt, hogy azt mondod, hogy ez nem egy lineáris jelenség ebben a kötetetben, a bundátlan Vénuszról beszélgetünk.
Igen. Tehát nincs, abban az értelemben nincsen története, hogy a történet, tehát a szőrtelenítésnek, vagy az emberi testről, a szőr eltávolításnak nincsen lineáris története, amely arról szólna, hogy mondjuk kezdetben volt a vadember, aki mondjuk a férfiaknál szakállas volt, és minden testrésze szőrös volt, és tulajdonképpen haladnánk egyfajta ilyen civilizált kép felé, amely a higiéniával és a tisztasággal kapcsolódik össze. Van egyébként ilyen jellegű elképzelés, vagy vannak ilyen jellegű hipotézisek, de ha megnézzük a gyakorlatot, tehát azt, hogy ez valójában hogyan történt a 20. században, és ez hogyan kapcsolódik a gazdasági, politikai és társadalmi feltételekhez, akkor világosan kiderül, hogy ez nem egy lineáris folyamat, hanem nagyon is erős, tehát nagyon kontextuálisan változik, nagyon sok variánsa van egyébként, tehát nagyon sok helyen, vagy több esetben meg lehet azt találni, hogy mondjuk az a mozzanat, amikor a nők fejéről leborotválják a hajat, és nyilvánosan megszégyenítik őket valami miatt, és a valami miatt az nem lényegtelen, csak ebből a szempontból lényegtelen, hogy tulajdonképpen ezt meg lehet találni a polgárháború utáni Spanyolországban, ahol a falangisták szégyenítették meg nyilvánosan így módon a nőket, de meg lehet találni tulajdonképpen ennek az inverzét is, tehát mondjuk a felszabadulás utáni Franciaországban azokat a nőket szégyenítették így meg, akik a német megszállókkal szexuális kapcsolatot létesítettek, vagy pedig akár gyermekük is született tőle. Ami hát egy ilyen, tehát amivel egyébként egy roppant képmutatás, mert ő nem az volt a francia társadalom legnagyobb problémája, hogy mondjuk bizonyos nők szexuális kapcsolatot létesítettek német katonákkal vagy tisztekkel, hanem elsősorban az, hogy a féltársadalom kollaborált, de ez tulajdonképpen egy ilyen bosszú, vagy egy ilyen szimbolikus bosszú formájában a kipécézett nőkön élték ki. Ugye Robert Capa-nak van is egy nagyon híres sorozata, amely erről szól.
Ahol tehát itt teljesen különböző a kopasz nőket,
így van.
Kis kombinében, ha jól emlékszem.
Így van. Igen. Tehát ez egy elég elterjedt, de tulajdonképpen a mágiához kapcsolódó eljárás volt, vagyis, hogy ez egy tulajdonképpen egy tisztasági rítusnak az alkalmazása ízig-vérig modern társadalmi körülmények között, vagyis, hogy hogyan lehet megtisztítani, hogyan lehet purifikálni egy társadalmat, arra a hajnak a leborotválása, vagy a szőrnek a leborotválása az megfelelő eszköznek tűnt, és ez mondom nem a modern politikai ideológiákhoz kapcsolódott, hanem ez egy ízig-vérig a testhez kapcsolódó, hát tulajdonképpen mítosz, ami a mágiából táplálkozik.
Amíg ezekre a kontextusokra kitérünk, még egy kérdésnél álljunk meg, hogy miért éppen a testszőrzet? Tehát, hogy nagyon sok mindenről lehetne, meg írnak is, meg írtak is. A tetoválástól a testfestésen át, egy csomó minden, de én úgy érzem, és igazat adok, ha jól érzem és értem a gondolatodat, hogy a testszőrzetnek van egy speciális szerepe, kiemelt szerepe.
Igen, az a igazság, hogy tehát valójában, amikor én ezt elkezdtem, ezt még nem igazán tudtam, bevallom őszintén. Azért nem tudtam, mert mondom, én nem vagyok azért antropológus, és nem foglalkoztam ilyen mélységgel a test problémájával, tehát ez tulajdonképpen az utóbbi 10 évnek a terméke volt, hogy én beleolvastam magam ebbe. Az elején mondom tulajdonképpen, mert tényleg az a megérzés vezetett csak, hogy ami tulajdonképpen a tabunak a klasszikus definíciója, vagyis, hogy nem csak megmutatni nem lehet, hanem tulajdonképpen még beszélni sem róla. És ezt lehetett érezni, mondom, ott az órán, mert ez egy többször is megtörtént, nem csak egyszer, hogy olyan kínos csend lett, és akkor valahogy megérzi az ember, hogy ebbe van valami több, vagy valami plusz, mert a tetoválásról, vagy a, nem tudom, testátalakításról, testépítésről, ezekről nagyon szívesen beszél mindenki, vagy erről lehet interjúkat készíteni, míg mondjuk a szörtelenítésről, tehát ez majd módszertani szempontból nem volt lényegtelen kérdés, hogy nyilván egy középkorú férfi nem készített mondjuk fiatal nőkkel erről a témáról interjút, nem igazán működne a helyzet, azért ez nem kell nagyon mély módszertani ismeretekkel rendelkezni, és viszont azt lehetett tapasztalni, hogy mert ez évekkel később volt egy darab szakdolgozat, ami ezzel foglalkozott, és akkor viszont kiderült, hogy ha nem nyilvánosan kell erről beszélni, hanem mondjuk egy fiatal nő készít más fiatal nőkkel interjút erről, akkor viszont bőségesen van anyag, tehát nagyon szívesen beszélnek róla, elmondják, hogy hogy és mi, és akkor én csak ennyit láttam tulajdonképpen belőle, hogy egyébként ennek a végeredményét láttam, nem az interjúkat, mert azok ilyen értelemben intim dolgok voltak, de azt nagyon világosan lehetett látni a megszületendő írásműből, hogy ez egy igazi probléma, amit nem lehet akármilyen eszközökkel feltárni és megvizsgálni, hanem nagyon jól ki kell találni azt, hogy hogyan is akarja ezt az ember megcsinálni, és esetemben ez sokkal inkább egy ilyen képi és politikai antropológiává fejlődött, amelyet történeti anyagon próbáltam bemutatni, de mindazzal a céllal együtt, hogy alapvetően a jelenbeli testhasználatot vagy a szörtelenítéssel kapcsolatos elképzeléseket akartam megvilágítani.
Még mindig nem értjük, hogy miért a szőr az, amelyik ilyen, vagy a testszőrzet, amelyik ilyen radikális hatalomgyakor, mondjuk itt, tehát hogy a szörtelenítés az egy hatalomgyakorlásnak egy formája. Egy nagyon, szerintem a legradikálisabb hatalomgyakorlás formája.
Nem is akármilyen formája ez a hatalomgyakorlásnak. Tehát, hogy a hatalmat nagyon sokszor a kelet-európai nyilvánosságban, a magyar nyilvánosságban hangsúlyosan ilyen intézményes gyakorlatnak fogják fel, Vagyis nagyon sokan biztos azt mondanak így láthatatlan, hogy milyen hatalmat gyakorol így az ember, hiszen semmilyen intézmény, nem tudnék mondani éppen intézmény, de hogy általában ez nem egy intézményesített folyamat, hogy emberek távolítsák el magukról a szőrt, különösen nőkre vonatkozóan, hanem ez tulajdonképpen a hegemóniának egy furcsa gyakorlata, vagyis hogy olyan, mintha te magad választanád, ezért mondtam, hogy a marketing és a populáris kultúra nagyon erősen befolyásolja az önképünket, illetve a testünkről kialakított képet, vagyis hogy úgy teszünk, mintha mi választanánk, de valójában ez egy kívülről érkező norma, de abban teljesen igazad van, és abszolút egyetértek, hogy ez valójában mégiscsak a test felett gyakorolt hatalomnak az egyik formája, és ezt ugye Michel Foucault annak idején nagyon szépen leírta, az engedelmes testek, tehát hogy a modernitásban hogyan jönnek létre ezek az úgynevezett engedelmes testek, és hogy bizony a hatalmi tekintet az a test felszínét is korlátozza, befolyásolja, normalizálja, és tulajdonképpen erről van itt szó, nevezetesen, hogy a test felszínén, a testből egyébként teljesen természetes módon a nemi szervek környékén, ugye a pubertás után növő szőrszálakat is befolyásolja, a használatukat korlátozza, de nem direkt módon, tehát nem az állam előírja valamilyen rendelet formájából, hogy mit kell ezzel tennünk, hanem tulajdonképpen a társadalmi és gazdasági gyakorlat, illetve befolyás az, ami arra ösztönöz bennünket, hogy valamilyen formában hozzáigazítsuk ehhez a egyébként változó normához, hozzáigazítsuk a testünket. És szerintem ez az igazán érdekes benne, hogy itt a gazdaság és a társadalmi, és részben talán néha ideológiai befolyások azok hogyan alakítják át a testünkről alkotott képet, tehát azt, hogy mi számít még, vagy milyen szőrösségi fokozat számít még igazából legitimnek mondjuk a kortárs kultúrába, vagy mi számított annak mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy mi számított annak mondjuk 50, 60, 70, vagy akár 90 évvel ezelőtt, az mondom nem fűzhető fel egy ilyen kronológiára, ami mondjuk a szőröstől a szőrtelen felé mutat, hanem ennél sokkal sokszínűbb a gyakorlat, mindazzal együtt, hogy természetesen van egy norma, amelyhez képest alakul ki tulajdonképpen, vagy alakulnak ki olyan csoportok, amelyek a mainstream testhasználatot bírálják. Most ez nem tudom, mennyire volt követhető. Mondjak példákat esetleg?
Igen, kérlek, mondjál példákat.
Tehát még a hatalom és a test összefüggésére talán onnan érdemes elindulni, hogy Christine Hope nevű szerző volt az, aki a 80-as évek elején, és ez tényleg nagyon korai és nagyon úttörő tanulmány volt, amelyben leírta azt, hogy hogyan jön létre egyáltalán az a igény a modernitásban, vagy a 20. század első éveiben, hogy a női testnek, és akkor itt elsősorban egyébként még az alkarról, a lábszárról, és esetleg a hónajról lehet beszélni, de tehát hogyan létre az az igény, hogy ezekről a testtájakról el kell távolítani a szőrt. És erre a következő módszert választottam. Két női magazinnak a reklámjait vizsgálta meg, és arra a következtetésre jutott, hogy a nagyjából a felső osztálybeli magazinokban 1912-13-ban jelennek meg az első olyan reklámok, amelyek azt sugallják, vagy azt tanácsolják a nőknek, hogy a divat megváltozásával, és erre majd mindjárt visszatérek, hogy miért fontos itt tulajdonképpen a ruha formája, illetve a ruha mérete ebben a tekintetben, tehát hogy a divat megváltozásával a szabadon maradt testrészekről azért távolítsák el a testszőrzetet, mert hogy akkor nem érzik magukat kellemetlenül, ha jól emlékszem, valahogy így fogalmaz. Vagyis arról van szó, hogy ugye megváltozik az első világháború előtt, alatt, illetve közvetlenül után azért elég jelentős változások történnek a nyugati társadalmakban, és itt elsősorban a nők, illetve a női szerep, a női választójogot egyébként kiemelném. De általában a nők politikai és gazdasági és társadalmi szerepének a megváltozását érdemes itt hangsúlyozni. Nevezetesen, tehát hogy azzal a képpel szemben, amit mondjuk a 19. század utolsó éveiben láthatunk az ilyen, tehát hogy milyen kép alakul, illetve milyen képek jelennek meg mondjuk nőkről az ilyen jellegű magazinokban, amíg mondom a 19. század végén, vagy a 20. század legelején néhány évig még látható ez az anyagyermekkel, az otthonában ülő, passzív, vagy mondjuk a szabad idejében mutatja meg a nőt, addig az első világháború megelőzően, de főleg a háború alatt, tehát a férfiak bevonulásával megváltoznak a női szerep lehetőségek, illetve azok a követelmények, amelyekkel a nőkkel szemben támasztottak, ahogyan fenn kell tartaniuk a családot, ahogy munkába álltak, és a többi, és a többi. És ez igazából megváltoztatja a ruháknak a praktikumát is, megváltoztatja egyébként még bizonyos értelemben a hajviseletet is, tehát a rövid haj nem véletlenül jön divatba ebben az időszakban, mert hogy benne van tulajdonképpen az, hogy nincs annyi idő foglalkozni mondjuk a szépséggel, vagy a hajápolással, vagy a szépségápolással, vagy a testtel, mint mondjuk egy olyan világban, ahol mondjuk a háztartással, vagy egyáltalán mondjuk a társadalmi élet szervezésével foglalkoznak a nők. Tehát ez egy elég radikális változás, amelyben nagyon fontos az is, hogy sok, tehát az euróatlanti világban, azt azért hangsúlyozzuk, sok országban ugye a politikai választójogot kapnak az első világháború után a nők, vagyis hogy politikai szubjektummá válnak. És a Christine Hope tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy van-e valamilyen oksági, nem oksági kapcsolat, de van-e valamilyen összefüggés a között, ahogyan ezekben a magazinokban a női testet folyamatosan kontrollálják, tehát ahogyan kisebbek lesznek a ruhák, ahogyan nagyobb lesz a ruhákon a dekoltázs, vagy a újatlan ruhák megjelennek. Tehát, hogy olyan testrészek válnak nyilvános felületté, amelyek korábban mondjuk a viktoriánus időszakban biztos, hogy nem látszódhattak, vagy nem lehetett őket megmutatni. És ugye nagyjából ebből vezeti le azt, hogy azért kezdik el egyébként a zsilett gyár volt az, amely az első ilyen termékeket piacra dobta. Tehát azért kezdik el ezeket az úgynevezett női borotvákat forgalmazni a 10-es évek közepén nagyjából, mert hogy erre kellett valamilyen formában válaszolni, és ebben az értelemben, hogy a testünk nem a sajátunk, hanem a test az egy viszony, és nagyjából azt fejezi ki, ahogyan a körülöttünk lévő millió, illetve tehát a társas viszonyaink, illetve ezen keresztül a társadalmi normák, ahogyan gondolkodnak a testről. És ebben egészen egyszerűen a szőrzet, amely alapvetően a vadságot, a felszabadult szexualitást és mindezeket közvetíti, vagy közvetítette, ezért ezeket nem nagyon lehet nyilvánosan megmutatni, hanem ezt normalizálja igazából a társadalom, és különösen a nők esetén tapasztalható ez a fajta normalizálás, és ezt állítja tulajdonképpen bizonyos értelemben retorikailag élesen szembe, vagyis az egyik oldalon politikai választójogot kapnak, ugye egyetemre járhatnak, tanulhatnak a nők, munkába állhatnak, és tulajdonképpen a közéletben is megjelennek, tehát sokkal hangsúlyosabb lesz a modern nő konstrukciója, vagy a modern nő konstrukciója sokkal hangsúlyosabbá teszi ezeket az aktív szerepeket, amelyeket korábban férfiak gyakoroltak, de ezzel egyidejűleg elkezdi szabályozni a testet, vagyis olyan, mint hogy mégiscsak kialakulna egy ilyen érdekes ellentét, hogy abban a pillanatban, hogy politikai jogokat kapnak, a másik oldalon a test felszínén a női testet nagyon komolyan elkezdik befolyásolni, normalizálni.
Tehát a szőrtelenítés, érdekes, hogyha én jól értem, akkor valamilyen módon deszexualizálásként indul, vagy legalábbis a szexualitás megszeridítéseként, regularizálásaként?
Tulajdonképpen igen, de itt nagyon nehéz megfogni azt, vagy meghatározni azt, és ezekből a forrásokból szerintem nem is nagyon lehet, de nagyon nehéz megmondani azt, hogy ez igazából honnan jön. És tulajdonképpen van egy rész, amely kicsit elkalandozik a művészettörténeti ábrázolás felé, és itt Daniel Arras, francia művészettörténész volt számomra legalábbis megvilágító erejű, amennyiben az egyes munkáiban kitér a testszőrzetre, tehát a női testszőrzet ábrázolásának tilalma hogyan jelenik meg a képzőművészetben, elsősorban a festészetben, és ugye oda vezeti vissza, hogy, és ezért van a kötet belső borítóján, tehát nem a címlapon, ami ugye Klenyászki Csillának egy nagyon izgalmas és érdekes műve, hanem a belső borítón ugye van egy Mária Magdolna ábrázolás, és ehhez kapcsolódik Halász Ritának a Magdolna a gyapja című novellájából egy rövid részlet.
Megengedett, hogy pontosan ebbe, ezt a... beleolvassak, csak hogy értse a
igen,
magad,
igen,
amiről
azt köszönöm.
Beszélünk. Gregor Erhardt Mária Magdolnája a legerotikusabb szobor, amit valaha láttam. Ott álltam a Louvre sötét termében, és arra vágytam, hogy hozzáérjek Magdolna mesztelen testéhez. Szerettem volna végighúzni a kezem Magdolna nyakán, a tenyerem közepén érezni hegyes mellbimbóját, a kézfejemmel simogatni a combját, könnyedén csúsztatni ujjaimat a festett sima felületen. Anyám azt mondta, a haja miatt van. Vad és burjánzó, akár a növényzet, ami mindenáron utat tör magának. Elfed, de egyben láttat is. Eltakarja az ágyékot, és megmutatja a szőrt. Ez Magdolna gyapja. Szőrszálak nélküli nők állnak a talapzatokon, nincsenek kis karcolások a márványban, vékony vájatok a fában. A szépség nem szőrös, írja Halász.
A Gregor Erhardthoz kapcsolódik, illetve nem is annyira magához ehhez a műhöz, hanem általában a Mária Magdolna ábrázolásokhoz Daniel Arasztnak az okfejtése, amelyben ugye azt mondja el, hogy, hogy miért, tehát miért ilyen hosszú hajjal ábrázolják, tehát a hosszú haj, amely képes arra, hogy az intim testrészeket eltakarja, ez egyik része, a másik része pedig az, hogy ez Lukács könyvéhez kapcsolódik, amelyben ugye Mária Magdolna megmossa Jézus lábát, és a hajával letörli. És ez azért nagyon fontos ez a mozzanat, azért is emeli ki az Arasz, mert hogy tulajdonképpen ugye a rossz hírű nő, vagy a prostituált nőhöz kapcsolódik a szemiremszőrzetnek a tabuja, vagyis hogy a szemiremszőrzet ebben az értelemben maga a szexualitás, viszont egy ilyen társadalomban ugye csak a férj láthatná elvben a szemiremszőrzetet, vagyis hogyha azt más férfiak is láthatják, akkor egészen egyszerűen egy prostituáltról beszélhetünk. És Magdolna története tehát azért nagyon érdekes, mert hogy, és valahogy úgy fogalmaz, hogy ezzel a mozzanattal, ezzel a lábmosási mozzanattal ugye átalakítja ezt a viszonyrendszert Jézus, amennyiben valahogy így fogalmaz, nem fogom tudni pontosan szó szerint idézni, de valahogy úgy fogalmaz, hogy a kurva szőrzetét egy nő hajkonorájává változtatja át. Vagyis, hogy a haj, a hosszú haj, az kiváltja tulajdonképpen és megtisztítja, tehát ebben is van egy ilyen purifikációs rítus, egy tisztasági rítus, vagyis, hogy erkölcsileg megtisztítja, ugye most idézőjelben mondom, a romlott nőnek a képét, de valójában az az elképzelés, tehát, hogy a szemiremszőrzete ábrázolása az tabu, az nagyjából innen datálható, vagy innen indítható el, és ez mindaddig, és itt a elsősorban a 19. század derekának, tehát a naturalizmus megjelenése volt az, amely egészen egyszerűen természetellenesnek tartotta ezt az ábrázolást, és ezeket a vitákat aztán le is írom, itt ugye Emil Zolának a Nana című regénye nagyon fontos, illetve a hozzá kapcsolódó piktúra, tehát hogy hogyan jelenik meg a 19. század derekán az az igény, hogy valóban természethűen ábrázolják a női testet, és aztán hogyan jelenik meg ennek következtében a szemiremszőrzet is, ha itt ugye elsősorban a Világ eredete című műre érdemes gondolni, amit ugye nagyon sokszor kiszoktak emelni, és egy nagyon jól ismert mű, a populáris magazinok is nagy előszeretettel idézik be az ilyen jellegű témákhoz. És tulajdonképpen ez a gondolatmenet adta tehát az inspirációt arra, hogy itt nem csak arról van szó, hogy tehát valóban a tabu működik ebben az értelemben, tehát nem beszélni sem nagyon lehet róla, vagy kiejteni sem nagyon lehet ezt a témát. És mondom, mindannak ellenére, hogy igazából a szexualitásról hihetetlenül sok szó esik, tehát sőt, tulajdonképpen a populáris médiának az egyik legkedvesebb témája, ennek ellenére nagyon nem tudtunk mit kezdeni szerintem ezzel a tabuval. Egészen egyszerűen ezek a újságcikkek, vagy ezek az influencerek, akik ezekről beszélnek, szerintem inkább megismétlik és megerősítik magát a tabut, ahelyett, hogy megpróbálnak megmutatni, hogy valójában ez hogyan alakult ki és miért. És talán ez is egy ok volt arra, hogy megpróbálják valamilyen magyarázatot találni arra, hogy ez miért maradt ilyen sokáig, ez a fajta ilyen mágikus tiltás, vagy ez a fajta tabú, miért maradt meg ilyen hosszú ideig a késő modern társadalomban is, és hogy ez hogyan befolyásolja a kortárs kultúrában a testünkre alkotott képet.
Azt mondod, hogy nincs lineáris összefüggés az összörtelenítés között, de azért azt látjuk, hogy itt az utóbbi évtizedekben nagyon felgyorsult egy folyamat, és nagyon radikalizálódott. Tehát, hogy a 70-es, 80-as évek szőreszménye, vagy testeszménye, az nagyon messze van a maitól. Ez miért?
Igen, azért mondom, hogy nem lineáris, mert hogy az nagyjából látható, hogy ez a fajta szörtelenítés, amit itt az előbb elmeséltem a 1910-es évek derekáról, ez, bár itt azért még hiányoznak azért az európai és főleg a kelet-európai kutatások, de azt lehet látni, hogy ez alapvetően egy észak-amerikai norma. Azt lehet látni a magyar vonatkozó sajtóból is, de én azt nem tárgyalom a könyvben, hogy főleg szörvesztő, egyébként ezt a kifejezést használták abban az időszakban, tehát, hogy megjelennek bizonyos kozmetikumok, amelyek segítenek a nőknek abban, hogy a nem kívánatos szőrszálakat valahogyan eltávolítsák, de annak ellenére, tehát, hogy a két háború közötti időszakban létrejön egyfajta, és azt gondolom, hogy egyébként az elsőben egy ilyen polgári testkép, amelyhez azért bizonyos, higiéniai, tehát hogy legyen fürdőszoba, folyóvíz, tükör, szennyvízelvezetés, stb. Tehát ez a lakáskörülményektől is függ igazából, és innen kezd igazából komplex dolog lenni egyébként a higiénia, mert hogy ugye mindig erre hivatkozunk, vagy erre hivatkozik mondjuk a kozmetikai ipar, erre hivatkozik a populáris média, hogy alapvetően a szőr eltávolításra ez egy higiénikus gyakorlat, ami a test tisztántartását szolgálja. De mondom, ehhez kellenek bizonyos feltételek, tehát mondjuk olyan lakáskörülmények között, amelyek mondjuk a 19. század végén Budapesten voltak, ez a fajta testkép nagyon egyszerűen osztályfüggővé válik, hiszen csak azokban a lakásokban képzelhető el, és olyan lakáskörülmények között, ahol adva van a fürdőszoba, egy, vagy mondjuk egy munkás lakásban nehezen tudnám elképzelni, ahol mondjuk a 910-es évek elején, mondjuk egy 25 négyzetméteres szobakonyás lakásban mondjuk 16-an laktak, és egyáltalán nem volt bent fürdőszoba, sőt még vécésen. Szóval ebben az értelemben ez egy osztályjelleget is kap, ez a fajta testkép. Én ezt mondjuk részletesen nem vizsgálom a könyvben, mert ez picit másfelé vitte volna el az elemzésnek a szálát, de azt lehet azért látni, hogy ez a fajta polgári testkép, ami egyébként aztán a magazinokban viszonylag széles körűvé válik, és a populárisabb, tehát mondjuk a filmben megjelenik, ha nem is annyira a test maga, mert azért ilyen szempontból viszonylag konzervatívak voltak a két háború közötti filmek, de mondjuk a szemöldök használatában valamilyen szinten megjelenik, de azt sem tárgyalom igazából, az megint másfelé vitte volna. De amit láthatunk, és ez a háború utáni kontextus már, és részben a fogyasztói társadalomnak a kiteljesedése, vagyis, hogy azok az ellenkulturális törekvések, amelyek az 50-es évek végétől és a 60-as években, nagyjából a 70-es évek elejéig, közepéig tapasztalhatóak Észak-Amerikában és a nyugat-európai országokban, nagyon hangsúlyosan megpróbáltak szembefordulni ezzel a gyakorlattal, vagyis amikor hatalmas szakállú hippiket és befonthajú férfiakat, hosszúhajú befonthajú férfiakat, és hogy mondjam, ilyen maguk által készített ruhákat, vagy kidíszített ruhákat látunk, akkor ott valamit lehet abból látni, és egyébként mondjuk képek is vannak erről, hogy például a hónaj szőrtelenítésének az elhagyás az hozzátartozott valamilyen szempontból ez a fajta szabadság eszményhez. Benne van egyébként az is, mint ahogy többen rámutattak már erre, hogy ez az egész 60-as évek ellenkultúrájában van egy mélyen romantikus elem, nevezetesen, hogy a civilizációval, a fogyasztói társadalommal, a középosztálybeli élettel, a hivatalnok léttel, a klasszikus anyaszerepekkel való szembefordulás, és természetesen, és nem utolsó sorban a szexualitás felszabadítása, az másfajta testképet hozott magával, és ebben a fajta romantikában, tehát ami a természeteshez kapcsolódik, vagy a természetesnek az újrafeltalálásához, nagyon hangsúlyos volt a testszőrzeteknek a meghagyása, vagyis ilyen értelemben mondom, már biztos, hogy megtörik a linearitás ennek a folyamatnak, hiszen mindent, ami civilizált, ami a nagyvároshoz, az ipari társadalomhoz, a fogyasztói társadalomhoz kapcsolódik, ezt elutasították, vagy legalábbis nagyon erős kritikával illették, és itt ugye nem csak egyszerűen egy szubkultúráról van szó, hanem azért ebben az ellenkultúrában azért volt egy nemzedéki index, tehát ez a háború után születetteknek, ha nem is a teljes korcsoportot öleli fel természetesen, de mondjuk volt egy kritikus tömeg, amely ezt ráadásul a zenén, a filmen, vagy akár a regényeken keresztül közvetítette ezt az életérzést, tehát amiben mondjuk a tudatmódosító szerektől kezdve egy sor olyan dolog, ami korábban a két háború közötti időszakban már nem fért volna bele, mindezeket megpróbálta átvinni a mindennapi élet gyakorlatában, és itt volt természetesen a szülők nemzedékével szemben is egy nagyon erős tiltakozás. Tehát amit a 60-as évek, tehát az 50-es évek végétől induló mozgalom nagyjából a 70-es évek elejéig csinál, az szerintem olyan szempontból érdekes, hogy ez egy reakció már a korábbi testhasználatra, annak az elutasításán alapul, és nem csak a test használatával, hanem mondom a szexualitásnak, vagy a szexuális gyakorlatoknak a kitágításával is erre is törekszik tulajdonképpen az ellenkultúra, és ebben az értelemben egyébként az ellenkultúra, tehát az, hogy ellen szó benne van, az ebből a szempontból is rendkívül fontos, mert valaminek a tagadására és a meghaladására épül, és mondom, a populáris zenén, a filmen, a könyveken keresztül ez globális folyamattá vált, tehát azt gondolom, hogy ezek elég jelentősen befolyásolták, és nem csak Észak-Amerikára vagy Nyugat-Európára érthető vagy értendő, hanem nyilván a globális jellege miatt nagyon sok országot elért, Kelet-Európát is elérte, de azt gondolom, hogy bőven Európán kívül is volt ennek hatása, de zárójelben hozzáteszem, hogy a másik részével nem foglalkoztam ebben a könyvben.
Itt kell egy kicsit végig zongorázni azt, hogy a rasszjegyekhez hogy kötődik ez a dolog, mert azért egészen más, de végig erről az euróantranti övezetről beszéltél, de hát azért mi történik azokkal, akik teljesen más testberendezéssel rendelkeznek, erősebb szőrzettel, és mások az ideálok, és mások a lakáskörülmények, és minden más körülöttük. Most eszembe jutott, hogy értsd, hogy mire gondolok, hogy nagyon sok afrikai ilyen divat fórumot követve látom azt, hogy milyen derültséget okoz az európai nők, és így fejezik ki magukat, hajfestési fétise, hogy nem értik, hogy az európai vagy a nyugati nőknek a hajszín az miért ennyire fontos.
Persze, itt szerintem a gyakorlatok sokkal, sokkal színesebbek, tehát sokkal nagyobb változatosságot mutatnak. Ezt én nem végeztem el ezt a munkát, ez szerintem azt gondolom, hogy egy elég hatalmas meló lenne ezeket megcsinálni. Amire én támaszkodtam, azok elsősorban mondjuk például a Lévi-Strausshoz kapcsolódó strukturális antropológia, vagyis amely egyébként rámutat ezekre már korábban is rámutat ezekre a különböző a testszőrzettel kapcsolatos beállítódásokra, és mondjuk az európai vagy a nyugati gyakorlathoz képesti alteritásra. Itt egyébként a szemöldök is, tehát itt ha jól emlékszem, a Nyambikvara indiánok kapcsán jegyzi meg, hogy az európaiaknak a szemöldöke, tehát az, hogy egyáltalán meghagyják a szemöldököt, az ilyen nagyon mosolyra fakasztotta őket, tehát hogy ilyen tollas, nem tudom minek is nevezték az európaiakat, mert hogy egyáltalán meghagyták a szemöldököt. Vagyis, hogy ezt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy, és szerintem ezt nagyon sok lokális kutatás tudná igazán jól megvilágítani, hogy a helyi gyakorlatok, azok kapcsolódnak a helyi hiedelmekhez, vagyis, hogy tulajdonképpen ebben a mélyén van egy nagyon érdekes mágikus eljárás, és szerintem a strukturális antropológia, amit nagyon jól el tud mondani, az, hogy ez nagyon sok helyen és sok kultúrában megtalálható, és emiatt van egyébként egy viszonylagos variabilitása a testszőrzetek használatának, és ebbe beleértendő mondom a szemöldök is. De amivel én elsősorban foglalkoztam, az az, hogy tulajdonképpen a globalizációnak ez a kulturális formája, ez hogyan próbálja egyneműsíteni az ezzel kapcsolatos gyakorlatokat. És itt valóban az euróatlanti övezetből indultam ki elsősorban, bár egyébként Kelet-Európát az egyik fejezetben leválasztom erről, majd erre még esetleg visszatérhetünk, mert szerintem ez érdekes lehet. De az, hogy a hegemon helyzetéből fakadóan ez az euróatlanti világ hogyan teszi alapértelmezetté a saját kultúrájában, vagy a saját gyakorlatában domináns testképet, az mondjuk szerintem nagyon meggondolkodtató, és az, hogy és itt nincs benne mondjuk ilyen jellegű konkrét empirikus elemzés, de az, hogy mondjuk egyes sorozatokban megjelenő, mint mondjuk a Sex és New York, amit szintén idéztem a könyvben, hogy ez milyen hatást tesz például a világ különböző pontjain arra, hogy nők hogyan gondolkodnak a saját testükről, vagy a szexualitásukról, ami mondom nem okokozati összefüggés van, hogy akkor úgy fognak élni, mint ahogy ezek a fiktív figurák a fiktív New Yorkban, de azt sem lehet mondani, hogy semmilyen hatást nem gyakorolna a populáris média ezekre a testképekre, vagy életvezetési modellekre. De, tehát ez, engem igazából ez a második rész izgatott, és akkor lehetne még mélyebbre menni, vagy ezeket a mindennapi élet gyakorlataiban lévő variációkat megmutatni, hogyha sokkal több empirikus kutatás lenne, amire tudnánk támaszkodni. De az én ismereteim szerint azért ez annyira nincsen még kiaknázva.
És Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa milyen képet mutat? Mondtad, hogy leválasztottad ezt a...
Igen, ezt azért tartottam célszerűnek, és mondjuk itt egy magyar példát, illetve a magyar vonatkozó ilyen sajtóanyagot vizsgáltam meg, mert hogy ezek a folyamatok, amit így általában az euróatlanti világra mondtam, ez tulajdonképpen a hidegháború időszakában azért Kelet-Európában másként jelenik meg. Az egyik az, hogy egyáltalán milyen képe volt mondjuk a korabeli magyar társadalomnak, de mondjuk egyébként vannak erre a Szovjetunióból is vizsgálatok, tehát azért más kontextusokat is megnéztem, de alapvetően mondom a magyar anyagra fókuszáltam, vagy magyar nyelvű anyagra fókuszáltam. Tehát, hogy látható az, hogy a hidegháború időszakában, és főleg aztán ez a 60-as évek közepétől látható mondjuk a magyar folyóiratokban, hogy ugye valamit kell kezdeni azzal az ifjúsági kultúrával, ami az 50-es évek végétől, tehát főleg a populáris zenében a rock and rolltól és a hozzá kapcsolódó stílusokkal, életstílusokkal vagy stíluscsoportokkal gyakorol a fiatalokra, mert hogy ezt nagyon világosan láthatták, itt az 50-es évek végétől és a 60-as évek elejétől mondjuk a budapesti fiatalok annak ellenére, hogy nem mehettek be a boltba megvásárolni ezeket a lemezeket, de mégis beszivárgott Budapestre is ez a, vagy Magyarországra is ez a kultúra. A 60-as évek végén a nemrég meghalt Vitány Iván szerkesztésében ő meg is jelent egy Beat című kötet, amely szerintem nagyon érdekesen és empirikus módszerrel próbálja megvilágítani azt, hogy a 60-as években milyen változásokat hozott ez az ifjúsági kultúra, elsősorban Budapesten, de mondjuk azért tágabban Magyarországon, és ebben benne van az tehát, hogy hogyan, kicsit egyszerűen fogalmazva, hogy hogyan szivárok be a nyugat-keletre. Tehát, hogy milyen képet alakítanak ki a kelet-európai társadalmak, vagy a magyar társadalom milyen képet alakít ki nyugatról. Ugye van egy nagyon erős, már-már mondjuk ilyen tünetszerű nyugatmánia, vagyis amit úgy interpretál nagyon sokszor még az értelmiség is, hogy ez a szovjet befolyás, az egészen egyszerűen, ugye ez egy téves elképzelés, de a korszakban nagyon erős volt, és nagyon hatékony, hogy a szovjet befolyás egyszer leválasztotta Magyarországot, vagy Kelet-Európát, általában Nyugat-Európáról, és ezt úgy próbálták meg kompenzálni, hogy mindent, amit mondjuk az rövid utazások, mondjuk egy egyhetes, vagy egy maximum kéthetes utazás során mondjuk láttak valamelyik nyugat-európai országban, azt valami elképesztő fejlődésnek fogták fel, és amit én itt megnéztem, az elsősorban a testtel, a szexualitással kapcsolatos beszámolók, és ezek nem feltétlenül színes magazinokban jelentek meg, hanem egy olyan értelmiségi labban, mint az Újírás. És akkor itt mondjuk kiutazik egy forgatókönyvíró, és hosszasan leírja, hogy milyen filmeket látott, az utolsó tangó Párizsban, a Nagy Zabálás, és ehhez hasonló filmeket látnak, vagyis hogy olyan, hogy a nagy zabálásban elsősorban az étkezés és a fogyasztásnak az allegóriájaként szemlélt étkezés és ugye az altesti következményeknek a tárgyalása, az utolsó tangó esetében, illetve hát más filmek esetében a szexualitás, illetve a szabad szexualitásnak a gyakorlása volt számukra akkor rendkívül újszerű és vonzó, és tulajdonképpen ezt egy ilyen fejlődésnek fogták fel, tehát hogy Nyugat-Európa vagy a nyugati kultúra, most megint idézőjelben, csak ugye a rádióban ezt nem lehet látni, szóval hogy a nyugati kultúra az megint időben fejlődik, ehhez képest mi a szocialista társadalomban prűdek vagyunk. Ez most nem az én véleményem, hanem nagyjából ezt a képletet állították fel, és akkor úgy próbálták valahogyan közelíteni tulajdonképpen a Kelet-Európát és Nyugat-Európát, vagy Magyarországot Nyugat-Európához, hogy ezeket a gyakorlatokat fejlődésnek fogták fel, és ezt megpróbálták valahogy integrálni a magyar kultúrába. Most azzal, hogy az új gazdasági mechanizmus révén, de főleg a 70-es évek közepétől ugye ezt a tervutasításos rendszert az úgynevezett terv plusz piaccal próbálták kiváltani, vagyis hogy a piaci folyamatokat valahogyan megjeleníteni, illetve ezzel megpróbálni oldani a tervutasításos rendszernek a merevségét. Ezzel megjelennek tulajdonképpen a piachoz kapcsolódó olyan eszközök, mint például a reklám, és ez nagyon világosan látszik a 70-es évek második felében már, hogy a reklámokban rögtön feltűnik egyébként a nagyon jól eladható női testnek tehát a női testet hogyan lehet áruvá tenni, és van is egy belkereskedelmi rendelet erről, amely szabályozza, hogy meztelen női testet, azt milyen körülmények között lehet a reklámban megjeleníteni, és itt természetesen tehát van egy ilyen képmutatás is benne, hogy művészi célú kell, hogy legyen, de hát kimondja meg azt, hogy milyen művészi célú. Tehát művészi célú és ízléses kell, hogy legyen nagyjából a maga a kép, ami aztán felszabadította a női test ábrázolását, vagy tulajdonképpen bizonyos értelemben gátlástalanná tette ennek a használatát, és mondom, ezt a 70-es évek második felében már lehet látni, mindazzal együtt, hogy mondjuk azok a magazinok, ilyen férfi magazinok, amelyek a női test kiárusításával hangsúlyosan foglalkoztak, és itt a 1953-tól induló Playboy és társai voltak elsősorban ugye a ludasok ebben, ezek Kelet-Európája legális módon nem nagyon jöhettek be ebben az időszakban, legalábbis Magyarországra biztos, hogy nem, és ezt nem úgy próbálták meg, hogy akkor mondjuk csinálnak egy magyar Playboyt, hanem úgy oldották, mert hogy megveszik a licencet, és ezt megpróbálják legális körülmények között forgalmazni, mert az nem fért el a rendszer keretei között, hanem létrehoztak például egy Tollasbál nevű magazint, amely ugye nem pont ugyanaz volt, de mégis elsősorban a célja az volt, hogy a női testet valahogyan megpróbálja ebben a kontextusban, ez volt az idézőjelben tett fejlődés, tehát, hogy felzárkózunk a nyugathoz azzal, hogyha nincs is Playboy, de megpróbálunk valamilyen ahhoz hasonló jellegű férfi magazint létrehozni, amely leplezetlenül ábrázol majd női testeket. Na most, tehát innen indul ez a történet valamikor a 70-es évek második felében, és ennek a csúcspontja volt tulajdonképpen a szerintem mindmáig nagyon sok embert hát elszomorító vagy felbosszantó 85-ös szépségkirálynő választás, amely ráadásul ugye tragikus véget ért ugye Molnár Csilla öngyilkossága miatt, de tulajdonképpen ezt már korábban is lehetett látni, és ezt azért szerintem a korábbi magyar nyilvánosságban is viszonylag nagy visszhangja volt annak, hogy ezen a szépségkirálynő választáson valóban úgy állították ki ezeket a fiatal nőket és lányokat, mert itt ugye Molnár Csilla 16 éves volt, mint ahogy az egyik szereplő mondja, mint a lóvásáron. Tehát, hogy valóban termékként kezelték őket, ugye ez egy teljesen, hát ezt nem tudom, hogy a korszakban mennyire volt ez egyértelmű, nem teljesen világos, de mondjuk a Szép Lányok című filmben ugye el is mondja az egyik szereplő, hogy ők valójában nem a szépségkirálynő választás érdekelte őket, hanem ezt a Milde Zorte nevű osztrák cigarettának a reklámja, Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen rejtett reklámkampány volt, amit cigarettát nem lehetett már akkor ilyen egy az egyben reklámozni, ezért volt ez a válpánt rajtuk, illetve a fürdőruha márkának a reklámozás, tulajdonképpen erre találták ki a szépségkirálynő választás, ami aztán tragikus véget ért. Vagyis, hogy tulajdonképpen az az érdekes, és a megdöbbentő, és a bosszantó is ebben, hogy ez a fajta nyugatkép, nyugatmánia, vagy idegen nyelven, vagy occidentalizmusnak is szokták nevezni, tehát hogy a nyugatról alkotott képben a női test árusítása az a kelet-európai, vagy legalábbis a magyar nyilvánosságban az valamilyen fejlődésnek tűnt fel, és ehhez képest ugye a szocializmus kereteit azt valamilyen prűd, hát nem is tudom, aztán nagyjából ez a prüdéria a legpontosabb kifejezés, vagyis hogy ezt kell felszabadítani, ezt kell a normáktól eloldani, mert hogy a prűd szocialista társadalomban ezt nem lehet megmutatni. És visszakanyarod egy picit a témához, csak azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy a hidegháború azért különbséget tett ilyen szempontból a kelet és a nyugat között, mert hogy közben a magazinokban, ugye ezekben az ilyen orvosválaszol és hasonló rovatokban nem azok a problémák merülnek fel, mint mondjuk a 2010-es vagy 20-as években, hogy mondjuk valakinek az a problémája, hogy túlzottan szőrös, hanem pont az ellenkezője, hogy azt mondják el fiatalok, hogy hát igazából az az ő problémájuk, hogy és azért nem tudnak mondjuk szexuális kapcsolatot létesíteni a barátjukkal vagy barátnőjükkel, mert hogy nem nő rajtuk elég szőr. Vagyis hogy a szőr maga az egy olyan index volt, ami a pubertáshoz, a kamaszkorhoz, a szexualitásra érett korhoz közelíti őket, tehát ez pont fordítottja volt annak, mint ami most van, ma ugye senki nem tenne fel ilyen kérdést, sem az orvosának, sem a kozmetikusának, hanem mondom, ezek a gyakorlatok teljesen másképpen alakultak a mondjuk a 60-as, 70-es, vagy még a 80-as évek viszonylatában is, és mindazzal együtt tehát, hogy ez a fajta ilyen idézőjelbe tett nyugati befolyás beszivárog a magyar nyilvánosságban, és a testet egyre inkább áruvá teszi, ezzel szemben a mindennapokban tapasztalható még az, hogy a populáris médiának nincs akkora befolyása az ifjúsági kultúrára, tehát tulajdonképpen a testszőrzetnek a viselése az teljesen természetesnek minősült ebben az időszakban, holott mondjuk a nyugat-európai országokban, mondjuk a hónajról már akkor azért kötelező volt, már is idézőben mondom a kötelező, de mondjuk nagyon ajánlott volt eltávolítani a testszőrzetet, különben megszólják az embert. Ez például Magyarországon abban az időszakban nem volt még jellemző, és ez egy elég nagy különbség, vagy jelentős különbség szerintem a testképet illetően.
Lehetne még ezeket a térségi összevetéseket folytatni, mert szerintem nagyon érdekes dolgok derülnének ki, de sajnos fogy az időnk. Egy szempontot engedj meg még, hogy felvessünk. Eddig végig arról volt szó, hogy a test fölötti kontroll és hatalomgyakorlás az alapvetően a nőket érinti, de hát az utóbbi évek vagy évtized nagy változása, hogy a férfi szőrzet ellen is ugyanolyan háború indult, mint a női szőrzet ellen. Férfiak epillálják magukat, lábukat, kezüket, mellkasukat. A férfi szemöldökszedés is egyre gyakoribb. A férfi szakáldivat az évről évre változik. A férfi hajdivat az hihetetlen szélsőségekre ragadtatja magát. Mi zajlik itt, szerinted?
Igen, ez nagyon érdekes, amit felvetsz. Hát ugye ezt csak érintem, vagy megemlítem a könyvben, hogy azért bár valóban a normák többsége a nőkre vonatkozik, vagy a szabályozás többsége a nőkre vonatkozik, de a férfi divat, vagy a férfi gyakorlat az ezzel valamilyen szinten összefüggésben van. És valóban hihetetlen ellentmondásokra lehet egyébként találni, tehát hogy általánosságban mondhatnánk azt, hogy mondjuk egy olyan társadalomban a férfiak hosszú szakállat viselnek, amely egyébként lehet politikai index, lehet életvezetési jel, nagyon sok minden lehet, ott mondjuk nagy valószínűséggel a női test korlátozása sem annyira szigorú. Ugyanakkor, hogyha mondjuk a hipstereket vesszük, akik mondjuk egy 6-7-8 évvel ezelőtt legalábbis itt Budapesten nagyon sok helyen lehetett látni, ami egy ilyen fogyasztói ellenkultúra volt szerintem, ami egy ilyen hosszú, de nagyon ápolt szakállat jelentett, és mindenféle fogyasztási allűröket, vagy egy ilyen igényességbe csomagolt részben ódivatú dolgoknak az újszerű kezelésében és egy másfajta fogyasztói kultúrában, mint amit mondjuk a mainstream képviselt, de ehhez képest a hipsterek barátnőire mondjuk ugyanazok a szörtelenítési gyakorlatok voltak jellemzőek, erre mondjuk nagyjából írtak is, mint más nőkre. Tehát igazából nagyon nehéz megtalálni a kapcsolatot, de nem akarok kibújni a kérdés alól. Igazából azt lehet látni, hogy ebben is van egyfajta ilyen piac kiterjesztése, vagyis hogy tulajdonképpen a nőkkel kapcsolatban már ennél több normát nem nagyon lehet a szőr vonatkozásában eszközölni, vagy bevezetni, és ezért tulajdonképpen akkor lehet az egyenlőség jelszava alatt egyébként újabb piacokat találni, hogyha ezt a férfiakra is kiterjesztjük, és valóban az utóbbi mondjuk 10 évben látható ez a folyamat, itt a szemöldökszedéstől valóban tehát a hipster szakál az valójában kivételnek tűnik, de ez nem egy ilyen hosszú, gondozatlan szakál, hanem egy nagyon is finoman gondozott, és nagyon is nagy odafigyelést igénylő, majdhogy nem státuszszimbólum ilyen szempontból a szakál. Tehát azt láthatjuk, hogy a férfi testtel és a megjelenéssel kapcsolatban is itt a testalkatra, a ruházatra, a hajviseletre, kinézetre, esetleg még a sminkelésre is, tehát egyre nagyobb hangsúly kerül a férfiak megjelenésére is. Úgyhogy az szerintem, azt én biztos nem fogom megírni, de szerintem az szintén feldolgozás után kiáltana, hogy ez hogyan formálja a férfiakról alkotott képet, és egyáltalán az utóbbi években ugye itt a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos politikai és ideológiai háborúk, azok egyébként teljesen érintetlenül hagyták ezt a területet szerintem, holott ezek a mindennapokban, ezek a normaváltozások, ezek jelen vannak, és szerintem mindenki tapasztalja is ezeket, és ez összekapcsolódik természetesen a társadalmi nemi szerepeknek a változásával is.
Rengeteg mindent kérdeznék még K. Horváth Zsolttól a Bundátlan Vénusz című izgalmas könyvével kapcsolatban, de hát sajnos most nincs rá idő. Azt mondd meg, hogy miért nem te fogod ezt megírni? Miért vagy ennyire biztos, hogy a férfi szőrzet ügyét nem te írod meg?
Jó kérdés. Igazából azért vetítettem előre, mert ezt megkérdezte valaki, hogy ezt miért nem írom meg, és mondtam, hogy igazából más terveim vannak. Lehet, hogy nem tudom, mondjuk 5 év múlva nem ezt fogom gondolni, de hogyha valaki nagyon erős ingerenciát érez magában, hogy folytassa bármilyen irányba ezeket a kutatásokat, akkor én ezt nagyon biztatnám rá, hogy csináljam, mert szerintem valóban azt gondolom, hogy egy nagyon komplex kérdés, amit nagyon sok felé el lehet vinni, és nagyon sok empirikus részlet hiányzik még ahhoz, hogy igazán általános következtetéseket tudjunk levonni, úgyhogy tényleg csak bátorítani tudnám a téma iránt érdeklődőket, hogy nyugodtan folytassák másképpen, és lehet, hogy majd egyszer én is még visszatérek erre a területre.
Hát mindenkinek odafigyelést és érzékenységet és felszabadulást kívánunk. Vessék magukat bele a Bundátlan Vénusz tanulmányaiban, nagyon tanulságosak. Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót. Hanganyagunk most is visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és nagyon-nagyon várjuk olvasmányélményeiket a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. K. Horváth Zsolttal Parászka Boróka búcsúzik. Viszont hallásra!